Bizony itt van Isten, ami Istenünk, örökkön örökké, ő vezet minket, mint halálig. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 47. Zsoltár első versét énekeljük. No minden népek, örvendezzetek!
Minden népek örvendezzetek, és kapcsoljatok Istent áldjátok, szép hangossággal és nagy felszóval. Mert az Úristen nagy felségében és nagy országa, kiterjed messze ez egész földre.
Foglaljuk el a helyünket, és a 224-es dicséretünket énekeljük, mégpedig úgy, tehát 224, az elsőt, és aztán az 5-6-7-8-at. A dallam az ismerős.
Nem adja lépít nagy rabságban.
A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében, 16. verstől. A szakasz elég hosszú, foglaljuk el a helyünket. Miközben Pál Aténbe várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Napindap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek azt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani. Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt írva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokba, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Isten, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte az Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy föltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig ezt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük, néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük Areopágita, Dionizos és egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Isten tegye áldottá az ő igéjét, annak befogadását, értek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, azért vagyunk és lehetünk itt a te színed előtt, mert a tudatlanság idejét elnézted nekünk, hiszen tudatlanságban, sötétségben éltünk mindaddig, ameddig meg nem ismertünk téged igazán, ameddig csak mondtuk a nevedet, ameddig csak visszhangoztunk valamit, aminek igazán nem értettük a tartalmát, magasságát, mélységét, amíg át nem éltük a te személyes szeretetedet, amellyel megkerestél, megszólítottál és vezetsz bennünket azóta is. Hálát adunk neked arra, hogy most is azért, mert hogy most is így készülsz a te igéddel, a mi gondolatainkon, emberi szavaikon keresztül isteni igazságokat közölni. Azért, hogy igazán emberek lehessünk, igazán olyanok, akik felfelé is tudnak figyelni, akik másokra is tudnak figyelni, akik a felülről való ajándékokat élik és adják tovább, hiszen erre hívtál el bennünket, mindnyájunkat. Így áld meg a mi Isten tiszteletünket, áld meg az ígét, szólót és hallgatót egyaránt, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Látszik, hogy nyaralás volt, lesz, gyere a másik oldalra is, de azért van egy-kettő. Ha gyere ottan bátran, merjék, nem? Nem mersz kijönni? Nem, azt mondja, hogy nem mer. Na nem baj. Így megállunk, úgy, hogy lássad a gyerek az ődől, nincs, jó, így lát mindenki. Na, áldás, békesség. Áldás, hát azért kevesen vagyunk, úgy szólunk, mint a sokan lennénk, érted? De ez a lényege a gyülekezeti életnek. Na még egyszer, áldás, békesség. Ez az, vagyunk, ezt nekem kell mutatni. Hát most nem mondj valami vidám történetet fogok nektek elmondani, de ezt is el kell mondani egyszer, ugye ez a közvetlen élményem. Ugye elmentem szabadságra, én is, de táborban voltatok, igaz? Jó volt, víz mellett volt, fürödtetek. Hát én is egy víz mellett üdögéltem a vízparton, hogy megjelent egy tábor, vízi tábornak nevezték. No, kijöttek a vízpartra. Valami borzasztó volt az az üvöltözés, az a rosszalkodás. Hát összepakoltam a kis tucomat, el is mentem onnan. Éreztem, hogy ez nem lesz jó, mert beugráltak a gyerekek a csónakokba, mindenbe, össze-vissza a tanárok meg álltak tehetetlenül. Tudtam, hogy baj lesz. Nincs kézbe a tábor. Baj is lett délután a kislány, beleesett a vízbe. Keresték több mint 10 percig, megtalálták, és ott élezgették. Aztán jött a mentőhelikopter, mentőautó, másfél órát dolgoztak ebben a kislánnyal, lett neki szívhangja, meg légzése, aztán elvitték kómába, hát nem tudom, hogy mi lett vele. Egyszerűen tisztázatlan körülmények között a csónakból beleesett a vízbe. Nyilván mit csináltak a csónakba? Ökörködtek, ezt így szokták mondani. Senki nem volt velük, a közelbe ott álltak a tanárok, és benne volt a levegőbe. Ott állt ugye sok ember, osztrákok, magyarok, hollandok, és hát tulajdonképpen imádkoztunk, hogy fölé legyen ez a gyerek, vagy 500-an legalább. Remélem, hogy lesz valami javulás az állapotában. Ezt azért mondom, mert ilyet is kell tudni. Másnap hazament az egész tábor, üres lett a tópart, nagyon szomorú volt. Tegnap meg megjött a mi táborunk, busznyi gyerekkel, boldogan, vidáman, föltöltekezve, és az jutott eszembe, hogy micsoda különbség. Persze baj mindig lehet. De azért az világos dolog, hogy nincs egyetlen gyerek se, pedig ti is vízparton voltatok, ugye, akire ne figyeltek volna oda. Ahol megengednék azt, hogy elfajuljanak a dolgok. Nem, ugye mindenki engedelmes volt. Szófogadó, aranyos, nem ment a mély vízbe, és így tovább. Látom a szemeden, hogy csak igazat mondasz, ugye. De ez, ebből ugye az következik, csak azért mondtam ezt a történetet, felnőtteknek is mondom, nektek is mondom, igen, egy táborba azon végig kell, nem szórakozni mennek a felnőttek. Nem is csoda, hogy hótfáradtan jönnek haza. De micsoda különbség, és Isten áldjon meg minden tábort, és óvjon meg minden gyermeket, tehát ha nem vigyáznak rájuk, akkor sajnos a gyerekek hajlamosak arra, hogy butaságokat csináljanak, igaz? ezért kell szót fogadni. Főleg a vízen. Világos? Na, köszönöm szépen, és további jó nyaralást. Szerbusztok, áltás, békesség. Az ige hirdetés a 176-os énekünkkel készüljünk. Istennek igéjét a elolvasott történetből, tehát az apostolok cselekedete 17. részéből olvasom, annak néhány versét aláhúzom, az egész felolvasott részt idézzük fel. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg, azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond, majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy roppant érdekes világba csöppenünk be itt a nagy nyári melegbe, tudnék, Athénba kell képzelni magunkat, az amúgy is általában is elég meleg van. Athén az mindig is egy varázslatos város, a mai napig is gondolom. Régen is elküldték az ifjakat a birodalomból, Athénban is kellett tanulniuk egy-egy évet eltölteni, magukba szívni a kultúrát. Hát már túl volt a fénykorán, abban az időben, már nem volt politikai hatalma, nem volt gazdasági ereje, de azért még mindig Athén az Athén volt, inkább a csodálatos múltjából élt, azt őrizte, és mondhatni egy kicsit a régi dicsőségből, ugye Lukács is megjegyzi, aki maga is görög ember volt, aki írta az apostolok cselekedetét is, hogy az aténiak és a bevándorolt idegenek, tehát egy nagy kevercs volt ott, egyébben nem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Ez egy kicsit szarkasztikus megjegyzés, de azért elképzelhető, mert hiszen a szabad polgárok, akiknek otthon ugye a rabszolgáik dolgoztak, azok tényleg nem csináltak más, mint egész nap kint voltak a piac téren, és úgymond politizáltak, élték a pólisz életét, tehát erről szólt ez az egész életforma. És ez azt is jelenti, és azt is elmondja, hogy ez bizony elég felületes is volt, nem volt mélysége, nem volt igazán új gondolat, minden van ezen a piacon, mondjuk így, ezen a szellemi piacon. Én látok, köszönöm, nincs semmi baj. Úgy nézek, hogy meg nem látom. Minden van a szellemi piacon, templomok, kultuszoknak a tömege, filozófiák, és hát főként ugye ezek a ráérős emberek szellemi dolgokkal foglalkoznak. Ez nagyon ideálisnak tűnő állapot, hogy nincs más dolgom, mint szellemi dolgokkal foglalkozni, milyen jó lenne, de hát azt is mondja épp az ige, hogy hiányzott ebből az elköteleződés, az elmélyülés, hogy legyen valami vonal, valami következetesség, milyen ismerős ez, hogy mindenből egy kicsit, de semmihez nem kötjük magunkat, semmihez nem köteleződünk el. A mai világunk nagyon hasonlít ebben a tekintetben a már kicsit enervált, már kicsit fáradt, a aténi kultúrához, de hát azért Atén persze mégis Atén marad, és ott vannak a csodálatos épületei, el tudjuk képzelni még a mai romjaiban is, hogy milyen fantasztikus látvány volt a tenger felől megérkezni, és látni ott fönn az akropóliszt, a szentélyek tömegét, a szobrokat és mindent, az akadémiákat, iskolákat. És hát ott a város közepén ott van a tér, ugye az valamikor a bíróság is volt, mert ott zajlik az élet, és ott a szónokok elmondják a magukét, és folyik a társadalmi élet. Tehát ide érkezik, tulajdonképpen menekül Pál, és ez elég fontos, mert előtte Béra a nevű városban volt, a sikerei voltak, aztán utána jöttek az ellenségei, föllázottak az embereket, menekült. Aténban egyébként sok emigráns volt, hogy így mondjam, aki a császár elől menekül, akkor tulajdonképpen nem ment rossz helyre, az érezni az igében, hogy a Pálnak semmi kedve Aténba jönni. Előtte mondja nem sokkal, hogy Pált ugye elvitték a kísérői Aténnal, majd visszatértek azzal, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Nem mentek el vele, ezt nem tudom, hogy miért, de Pál alig várja. Nyilván ez egy kis jel arra, hogy egyedül is van Pál, és azért neki is szüksége van támogatásra. Nem volt egy olyan atlétikus ember, és belecsöppen, mondjuk így, hogy igazából most csöppen bele a tömény pogányságba. Addig minden városba elment a zsinagógába, ugyanazt a nyelven beszélték, kicsit veszekedtek, és az az amaz, de a prófétákat ismerték, a hivatkozásokat ismerték, és itt mindenki van, okoskodók, filozófusok, epikúreusok, sztoikusok, ezt nem kell nekünk megjegyezni, hogy mik ezek, csak az utalás elég. Ezek a filozófiák ott mennek az utcán, többé-kevésbé, ugye ilyen, hogy mondjam, felületes szinten szól mindenki hozzá. Pál jól ismeri. A válaszából majd kiderül, mi is csak utalunk rá. Minden esetre egy érdekes gondolat ott van, az a gondolat, amit a sztoikusok is mondtak, meg az epikúreusok is, hogy az emberek tulajdonképpen nem különböznek egymástól. Ez egy régi gondolat. A világlélek, vagy aminek akarjuk nevezni, az mindenkit egyformán ugyanazon törvény alá rekeszt, és ezért akár rabszolg, akár szabad, akár gazdag, akár szegény, erre a görög filozófia is rájött, nincs különbség. Ez egy nagyon fontos dolog, és mondjuk nagyon nem látszott meg azért az ókori életen, de a gondolat ott van. És hát persze a vita a vitáért is van jellemző újdonságok kitalálását. Az akkori fórum volt ugye a média, mindig valami szenzációt. Minden napra kerestek valami szinte mutatványost, aki majd mond valamit. És persze egy jó adag cinizmus is volt ebben, tehát a nagy szellemi piacon mindenki kiválogathatta és kínálhatta a maga áruját, és volt egy gőg. Hát azért Atén az Atén, ugye? Tehát azért van ilyen is, hogy Budapest meg vidék, ugye? Hát azért Budapest, nem tudom mitől lesz okosabb, más a levegő, szerintem pont fordítva van, mert ugye oxigén dúsabb, de hát ugye ez a Budapest. Na hát eleget ecseteltük most már Atént, úgyhogy akkor lássuk, hogy mit csinál Pál. Úgyhogy mondtam, hogy egyedül van, és úgy össze is lehet rakni, hogy ez egy olyan nem szeretem állapot. Ugye menekülni kellett, és tovább is akar menni, majd el is megy Korintusba, ahol megint a nagyon sikeres másfél évet is el fog tölteni. De belecsöppen ebbe a világvárosba, és gondoljuk bele, az Ószövetségen, vagy a prófétákon felnőtt Pál, mit lát minden sarkon egy szobrot, egy Zeus szobrot, egy oltárt, és hasonlókat, és milyen szinte kultúrsokkot kap Pál. Ugye háborog a lelk, azt mondja az írás, hogyha utána megyünk a görög szövegnek, az nem egyszerűen azt mondja, hogy mérges, hanem szinte, hát majdnem, hogy zavarodottá válik, hogy Úristen, mi van itt? Addig is volt városban, meg járt mindenféle pogány helyeken, az, ami ott van töményen, az teljesen megrendíti, ahol aztán még naponta érkeznek a mindenféle okosak, tanítók, tanulók, filozófusok. Mit számított, hogy egy zsidó vándor tanítóval több vagy kevesebb? Szóval ebben a városban Pál egy kicsit elveszett. De nagyon érdekes, hogy Azóta is vitatkoznak a Biblia magyarázók, hogy tulajdonképpen Pál ebben ezen körülmények között sikeres volt Athénban, vagy sem. Ez egy nagyon izgalmas, sok száz éves vita. Mert hogy valóban azt lehet mondani, hogy az egyház missziójának, mondjuk így, hogy városi missziójának, mint a prédikációja az athéni. Végén azt olvasjuk, hogy néhányan és két nevet leír, követték őt. Hát nagyon érdekes a dolog, ugye mi most egy pillanat alatt állást fogunk foglalni, és én azt mondom, hogy igenis, sikeres Pál, és a kérdés sokkal inkább az, hogy mi az, amit mi tanulhatunk ebből. De azt mondjuk, hogy Pál hallatlanul rugalmasan tudott megszólalni egy tőle teljesen idegen közegben. Azt a nyelvet, milyen finom érzékkel, pedig háborog a lelke. Tehát ugye föllátos, hogy nektek annyi, hát hogy kész, ugye így is lehet kezdeni. Nagy vallásos felháborodásban, és Pál nem nyúl bele a vallásukba, és nem mondja, hogy egész pogányság dobjátok el, mert annyi nektek. Sőt, mit mond ez a Pál, aki egyébként háborog, ugye, azt mondja, hogy igen, minden tekintetben nagyon vallásos embernek találnak benneteket. Tehát halatlanul jól közelíti Pál a dolgot, és aztán, ahogy mennek tovább, ahogy lép, és az ő útjukra lép, velük megy az úton, és aztán eljön egy pont, amikor döntésre hív Pál, és akkor mi történik? Hát akkor bizony elkopnak az emberek körülötte, némelyek maradnak. Milyen jó lenne, ha mi ezt vasárnapról vasárnapra elmondhatnánk. Együtt mentünk az úton, aztán döntésre lett felhívva gyülekezet, aztán maradtak némelyek, csatlakoztak, inkább így mondanám. Hát nagyon-nagyon boldogak lennénk egy-egy ilyen csatlakozással. Tehát nézzük meg röviden, ugye Pált akkor, tanuljunk belőle, tényleg csak egészen egy-egy mondattal, de az ige szerint, tehát ugye háborog a lelke, és megütközik azon, amit Athénba, tehát nem akart idejönni, ahogy mondottam, de nem tehette meg, hogy ne szóljon. Félre is értik, mert valami Jézust meg feltámadás nevű Istent hirdet, ez egy nőnemű alak, feltámadás, egy Isten pár lehet, gondolták valami új érdekes, ugye meghallgatjuk egyszer, szinte bohócként oda kényszerítik, ugye a kőre vagy valami emelvényre fölállítják, na leülünk, azt meghallgatjuk. Egy napra az is ad nekünk egy kis izgalmat, roppant megalázó szituáció, amikor megfogják Pált, és oda viszik, ugye, és azt mondják, hogy na most akkor mondjál, mert valami így mondja, hogy idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő. Na, szórakozzunk egy kicsit. És mit csinál Pál? Ugye túl emelkedik ezen a helyzeten, és ahogy az írásban ugye maga mondja, hogy hirdest az igét alkalmas és alkalmatlan időben. Hát ez egy alkalmatlan idő. Én elképzeltem magamat, hogy egyrészt mennyire fölháborodtam volna, ott hagytam volna, szóba sártam volna az aténiekkel. Ugye? Pál nem ezt teszi, ugye nem engedi az indulatait, pedig háborog a lelke, pedig elej van az egészből, és kényszer alatt, vagy félig meddig kényszer alatt cselekszik. Figyeljük tehát, hogy mit is mond, ugye aténi férfiak minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt, amelyre ez volt felírva az ismeretlen Istennek. Ezt, akit tehát ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Ez nagyon ismert ez a prédikációval rávezetés, vagy megnyerése a hallgatóságnak, ugye? De itt még van egy nagyon finom dolog, hogy kiástak ilyen oltárokat, ahol rá volt írva, hogy az ismeretlen Isten nekemek. Ugye, nem volt ismeretlen, ki tudja mennyi van, legyen benne mindenki, biztos, ami biztos. És Pál egy picit mondjuk így, hogy csúsztat. Azt mondja, hogy az ismeretlen Istennek. Ugye? Hogy ez mennyire az egy igaz Isten felé tereli a gondolatot, Ez olyan egy nagyon-nagyon pici, nagyon finom distinkció, de már is benne vagyunk tulajdonképpen dologba. Együtt megy velük, de már is picit gondolatilag, lelkileg terelgeti őket. És azt mondja, hogy ez, akit én ezt hirdetem nektek, és itt egy irányváltás van az élő Isten felé, tehát mondom így, hogy megtalálja azt, amivel megdicsérheti a hallgatóit, nem a többi oltár ellen beszél, hanem ez az egy mellett. Nincs az a különbség. Ugye, és mennyire megnyerő egy ilyen viselkedés. És aztán elkezd beszélni az Istenről, aki teremtette a világot. Ez az ismeretlen Isten az, aki világot és mindent teremtett. És elmondja, hogy mindenkit, egy vérből vagyunk, nincs különbség. Ez egy ismerős gondolat volt. Tehát Pál megint, mondjam így, az aténi utcán lévő gondolatokból vesz egyet, tovább segíti a hallgatóit, és tudnak vele menni. Ugye, és ezt mondja, hogy bizony az ő nemzetsége vagyunk, mint ezt ti költőitek közül is mondja némely. Itt még, ugye még, hogy így mondjam, a Biblia elő sem került, itt még csak a saját kultúrája kerül elő, de már nagyon súlyos igazságot mond. Ezt mondja, nincs külön, és még külön nép, különböző az idejük, a helyük, különböző a kultúrájuk, mert maga Isten rendelte, mert gazdag az Isten, és minden népnek megvan a maga helye, feladata, és ugyanakkor bejelenti azt is, hogy egyben minden népnek a feladata is az Istent, az igaz Istent keresni, kitapogatni, mondja. És aztán bejelenti, hogy ez most innentől kezdve lehetséges, mert ez az ismeretlen Isten többé már nem ismeretlen. Mert megjelentette magát, mert kijelentette magát. És ez az Isten, aki azt mondja, hogy a tudatlanság időszakát elnézte. Ez az Isten, aki nem nyilvánítja förtelmesnek, förtelmes téveigésnek mindazt, ami ott Aténban és egyáltalán az egész görög-római kultúrában van, de azt mondja, hogy mostantól kezdve viszont más a helyzet. Nem ismeretlen többé, ezért lehet hozzá térni, lehet hozzá fordulni. Ez az ő üzenete, hívása, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Ez az Isten hazahívó szeretete minden nép felé, ugye Jézus is így adja ki a parancsot, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez a hang szólal meg Aténban is, és úgy van elmondva, hogy az aténiak is meghallhassák. Az ismeretlen már nem ismeretlen többé, mert Krisztusban kijelentette magát, megbizonyította magát az ő feltámadásában. És azt mondja, nem a sztoikus, nem a epikúreus filozófia értékei lesznek a mérce, hanem Krisztus lesz a mérce, majd amikor annak ideje lesz. Ő általa ítéli meg Isten a világot. Ezért térjetek meg, mert most már tudjátok, hogy kiről beszélünk. Tehát az teljes evangéliumot hirdeti Pál Aténban, de Atén, aki megteremtette a maga isteneit, ennek az Aténnak hirdeti Pál azt, aki teremtette az embert és mindent a világban, és aki újjá teremt Krisztusban. Ugye micsoda ellentét, de micsoda találkozás, micsoda lehetőség. És hát egyben ez a botránkozás köve is. Na, innentől kezdve már valóban más a helyzet. Itt a határ, amikor megtérésre, bűnbánatra, újjászületésre hív az apostol az evangéliumát, és itt nincs semmilyen engedmény, nem kiszolgálta ezeket az okos és cinikus aténieket, hanem azt mondja, van egy pillanat, amikor vagy van, az is eljön. Amikor dönteni kell, amit hát sokan nem szeretnek ma sem, ne kelljen dönteni, nem tudom, kicsit ide, kicsit dönteni ne kelljen. Nem csak a vallás dolgaiban, az élet számos területén biztos, hogy sokan tudnának erről beszélni, beszámolni, csak dönteni ne kelljen valakik, vagy valaki mellett. Hát mi a válasz? Vannak a csúfolók, ugye kinevetik Pált, Aztán vannak, akik kicsit intelligensebben elhárítják, hogy majd még odafigyelünk, hogy elmennek onnan is. Van néhány férfi és egy asszony, ezek közül ugye megjegyzi ezt a Dionysiosz és Damarisz nevűt, akit megőrzött a hagyomány. Pál valószínű, hogy nagyon tovább akart menni Athénból, de ez egy nem szeretem szolgálat volt, mondhatnám így, egy rövid kényszerű kitérő, mert aztán Korintusba megy, és ott érzi is, hogy na az, ott lesz majd valami, egyébként az volt akkor a motorja szinte az egész régiónak. De milyen érdekes, hogy miközben nem szeretem szolgálatot végez, a maximumot teljesíti. Nem teljesítmény értelmében mondom ezt, hanem minőségében. Pálnak a leghíresebb beszédei között tartjuk számon az athéni beszédet, mert bár nincs vele senki, mert bár ellenséges a közeg, de Krisztusa vele van. És elmondja, mondjuk így a legnagyobb igehirdetését, hogy némelyeket megnyerjen. Áttör a cinizmuson, áttör a felületességen, a szellemi resztségen, hogyan ugye nem csak értelemmel, mert nagyon meg akarjuk érteni, hogy ez a görögnek a közelítése, gyere, meg akarjuk érteni, mit mondasz, nem csak egy profizmussal, hiszen már mögötte van egy missziói út, hanem hallatlan, szeretetteljes módon közelíti meg azokat, akik eredetileg csúfot akartak belőle űzni. De ez itt a lényeg. Hallatlan, szeretetteljes, odafigyelve, így szoktunk mondani, hogy empatikus, hogy ő hogyan gond, mi az, amit megértett, mi az, amit nem, meddig tudunk menni együtt. És nem volt lelki támasza, nem voltak ott a konzulensei, hogy így mondjam, kicsit magányos hős ebben a helyzetben, itt Pál ebben a nagy büszke Athénban, de vele van Krisztus, aki némelyeket elhívott magának, és ezért sikeres Pál szolgálata. Hát nem azért volt, hogy Pál még jobban is szolgálhatott volna, azért, mert Krisztus némelyeket elhívott. Ennyit hívott el Korintusból Pál szolgálatán keresztül. Miért ilyen tanulságos tehát ez a athéni beszéd? Most már befejezem, mert valóban itt is egy kicsit meleg van már itt fenn. Hát először is hallatlan rugalmasságra tanít bennünket, és hallatlan szilárdságra nevel. Tehát a rugalmasság az, hogy ahogy megközelítem a másikat. Szinte majd azt mondom, Pál, hogy bármit. Hát mondta ő azt, hogy zsidónak zsidóvá, görögnek görögké. Ugye, mert lassan mondhatjuk, hogy töröknek töröké, és így tovább, mert mindenki van már itt kínainak kínaivá. Ugye, van is kínai református gyülekezetünk, ott a lelkész a kínainak kínaivá lett. Hát ez a dolgunk, ez hallatlanul rugalmas. A másik viszont, hogy hallatlan belső szilárdság, ugye ott egy jottányit nem enged Pál az evangéliumból, egy jottányit sem, amikor hirdetni kell Jézus Krisztust, a megváltást, Krisztus követést, az új életét. Ugye nem biztos, hogy ezonnal népszerűek leszünk, ugye, ha világlelke, világdivatja szerint akarunk beszélni. Ez nem erről szól ez a rugalmasság, hanem ebből az együttmenésről. Viszont bátran kell hirdetni, szólni az evangéliumot. A világ nyelvén, hát ez a dolgunk. Mi megszoktuk a kánaáni beszédet, ezzel hiába megyünk Athénba, egy szót nem értenek belőle. Át kell gondolni, hogy hogyan beszélek valakinek a hitről, Jézusról, vagy érti-e? Vagy azt mondja, szép, szép, szép beszéd, de hát nem érinti meg. Nem olyan könnyű ez. A legjobb egyébként, hogyha mindig arra gondolunk, hogy tényleg egy gyereknek hogyan mondanám el. Ugye? Azon a nyelven kell nekünk ma megszólalni. Nem könnyű, Pál biztos, hogy sokat küzdött azzal, ami megtanult a görögök nyelvén beszélni zsidó létére. Tehát némi nehéz körülmények között, lelki értelemben inkább elvégez egy nem szeretem nem nagyon szeretem szolgálatot, teljes odaadással, és ez a szolgálat minta lesz az utána jövő nemzedékeknek, és azt mondom, hogy ma különösen aktuális, vállaljuk fel azt, hogy bátran lépjünk úgy utakra, bátran szólaljunk meg. Pál azért bátor ember volt, amikor ott megszólalt, az Isten szent lelke vezette és igazolta őt. Higgyük el, hogy minden bizonyság tétel, amelyik szívből jön, Krisztusért történik, azt az Isten igazolni fogja. Még az se baj, ha néha magam se teljesen értem, hogy hogyan is van ez. Isten áldja meg a mi szolgálatunkat, találkozásainkat különböző helyeken, nyáron, pihenésben. Egy kicsit az aténi szituációba kerülünk nagyon gyakran, de lehet belőle nagyszerű dolog. Amen. Keressük ki a 275. dicséretünket, és a 3., 4. és 5. versét énekeljük. Tehát a 275, 3, 4, 5. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, amint azt előnkbe adja Pál a következőképpen, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adott és megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságból áll, hajtsuk meg a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, éppen az imént hallottuk, hogy elrendeltetett egy nap, amelyen majd az igazbíró mindeneket megítél, és hozzáméretünk majd az ő életéhez, az ő hibátlanságához, büntelenségéhez, igazi, tiszta emberségéhez, megfoghatatlan és mégis közeli istenségéhez. És akkor bizony meglátjuk majd a magunk nyomorúságait. De azt is tudjuk, hogy ő azért jött, hogy ezeket a nyomorúságokat elvegye rólunk. És amikor megvalljuk néked a vétkeinket, akkor azt is megvalljuk, hogy ilyenkor ezeket elkövetjük, akár gondolatban, szóban, cselekedetben, akár mulasztásban, vagy bármi módon, akkor nincsen a szívünkben az Úr, akkor elfeledkezünk az ő nevéről, akkor nem az az indulat tölt be bennünket, amelyik ő benne volt, hanem valami egészen más. Ezért kérünk és könyörgünk újra és újra, hogy te kegyelmet tisztítson meg bennünket, hogy azok, amelyekhez annyira tudunk ragaszkodni, és hordani magunkban olyan gócokat, amelyek újból megfertőzik az egész embert, ezeket vág ki belőlünk, még ha sokszor fájdalmas is, vedd el, mert közben pedig a te atyai kezed, szereteted begyógyítja a sebeket. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat fennhangon. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg a mi hitünket is, elmondva az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretném, bűnbánat tartásunk és hitvallást ételünk után néhány kérdést teszek fel, melyre hallható szóval és lelkiismeretesen feleljetek. Megkérdezem először is, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Hiszem és vallom. Hiszitek, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből, Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Most pedig foglaljuk el a helyünket, és a hírás szerint a 183. dicsérettel kezdjük, majd a 448-kal, amelynek a dallama ismert, karácsonyi dallamként van a tudatunkban, és így aztán folytatjuk a szükséges, majd a 449-kel, amely szintén ismert dallam.
Istennek már a
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorás sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, hitvalló őseink, a reformátorok, így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan. Hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelméért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valom az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól, kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony könyörülő és irgalmas vagy te, Atyánk. Késedelmes a haragra, és kész a kegyelemre. Nem feddett szüntelen, s nem tart haragod örökké. Nem bűneink szerint bánsz velünk, s nem fizetsz álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a föld felett, s amilyen távol esik napkelet napnyugattól, olyan nagy a te kegyelmed, s olyan messze veted vétkeinket tőlünk. És mint az atya könyörül gyermekein, úgy könyörülsz te Istenünk mi rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szerelmedet megmutattad abban, hogy érettünk adtad a te szent fiadat, aki meghalt, mikor mi még bűnösök voltunk. Tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy akik megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk immár a harag ellen ő általa. Tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogyha amikor ellenségeid voltunk, megbékéltettünk veled fiat halála által, sokkal inkább megtartatunk most az ő élete által. S mert az Úr jó volt a örökkön örökké való az őt félőkön, és azoknak fiain, akik megőrzik az ő szövetségét, áldjátok az Urat ő angyalai, áldjátok az Urat minden teremtményei, áldjad én lelkem az Urat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem, ma délután 5 órakor lesz ifjúsági óra, hétfőn este 6:30-tól gyülekezeti foci, kedden este 6 órától biblia óra lesz, és 7 órától presbiteri gyűlés, szerdán délelőtt 10 órától lesz a nyugdíjas bibliakör, és jövő vasárnap Isten tiszteletre várjuk a kedves testvéreket. Hirdetjük azt, hogy megszületett Juhász Hunor Domokos, ha még valaki nem hallotta volna, Szabó Kata diakonusunk és Juhász Balázs gyermeke. Súlya 3850 g, a hossza 60 cm, és nagyon köszönjük a gyülekezet eddigi imádságos szeretetét, és továbbra is gondoljunk a családra. Szeretettel.
Kedves testvérek, a presbitereket kérném, hogy a meghívót, ami a pénztárosi asztalnával legyenek színesek aláírni, tehát kedden este 7 órakor lesz presbiteri gyűlés, ami a presbiterek számára elvárás, de a gyülekezeti tagokat is szívesen látjuk, tehát bárki, aki úgy gondolja, hogy érdeklődik a gyülekezet napi gondjai iránt, akkor azt szeretettel látjuk. Szeretném megköszönni a munkatársaknak, a gyülekezeti gyermektábornak a sikerét. A gyerekek úgy láttam, hogy nagy örömmel tértek haza, és valóban minden szomorú esemény nélkül sikerült ezt a tábort elvégezni, és úgy látom, hogy ahhoz képest egész jó állapotban vannak a munkatársak is. További sok erőt kívánok a nyáron hozzá nekik. A további nyári táborok is lesznek, ezekre Becker Norbertnél lehet jelentkezni. Már most is hirdetjük, hogy, és írjuk be a naptárba, hogy július 25-én szombaton Borsányi Marci és barátai adnak egy koncertet, és erre is szeretettel várunk mindenkit. Új diakónusunk Jani Marianna pedig egy személyes albérletet keres egy önálló kicsi lakásba, tehát akinek van ötlete, az mondja meg neki. Külön kiemelném, hogy itt vannak a fényképészek, akik a pünkösd hétfői konfirmáción fotóztak, és a istentisztelet után a gyülekezeti teremben lehet velük fölvenni a kapcsolatot, és meg lehet nézni, aki még nem nézte meg ezeket a képeket, tehát a pünkösd hétfői konfirmációnak a dolgai. És hát továbbra se feledkezzünk arról a Reformátusok lapjában, vagy pedig az interneten megtalálható a református szeretetszolgálatnak a adata, számlaszáma, a nyírségi károsultak javára lehet adakozni. Köszönöm szépen!
Záróénekként énekeljük a 136. Zsoltárunknak 5 versét. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust.